Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Hitrádió kedves hallgatóit, folytatódik a Gyújtópont, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják. Magyarország továbbra is az unió célkeresztjében. Az új sargentini jelentés, vagy legalábbis sokak által új sargentini jelentésnek titulált jelentés egy újabb kísérlet az uniós források befagyasztására. A Gwendolyn Delbos által jegyzett jogállamiság jelentésben az Európai Parlament felszólítja az Európai Bizottságot, hogy tartózkodjon a magyar helyreállítási terv jóváhagyásától. Vendégünk a témában Kovács Attila, az Alapjogokért Központ Európai Uniós Kutatási Igazgatója. Üdvözöljük a műsorban!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Első kérdésként talán a hallgató kedvéért azzal kezdhetnénk, hogy miről is szól pontosan ez a jelentés. Ugye több anyag, több forrás is már úgy hivatkozott rá, mint az új sargentini jelentésre. Valóban ennek lehet nevezni, és hogyha esetleg különbözik valamiben, akkor miben a korábbi ilyen jelentéstől?
Olyan értelemben valóban lehet sargentini jelentés 2.0-nak hívni, hogy az Európai Parlamentnek ugyanúgy az Állampolgári Jogi Fel- és Igazságügyi Bizottsága jegyzi, illetve ennek a bizottságnak az egyik francia baloldali zöld képviselője ezt a jelentést. És annyiban is hasonlít a kettő egymásra, hogy Magyarországot meglehetősen koncepciózusan, egyértelműen negatívan mutatja be a magyarországi politikai helyzetet, és azt gondolom, hogy e mögött az egyoldalúság mögött egyfajta politikai támadás, egy ideológiai köntösbe burkolt politikai támadás fedezhető föl. De van különbség is a kettő között. A sargentini jelentés ugye annak idején a Hedeszi szerinti eljárás megindulásához vezetett, és azért az azóta eltelt 4 év jól mutatja, hogy az az eljárás gyakorlatilag kudarcot vallott. Ez az eljárás, illetve ez a jelentés pedig most, ez nem eljárás megindítását szeretné elérni, hanem pénzügyi zsarolással szeretné Magyarországot gyakorlatilag a Brüsszelből érkező elvárások, iránymutatások átvételére kényszeríteni.
Arról esetleg van már információ, vagy lehet arról tudni, hogy konkrétan milyen megosztó kérdésekben, vagy milyen olyan kérdések vannak, amik ebben a jelentésben úgy vannak meghatározva, mint kulcskérdések akár a magyar kormánnyal szemben?
Ugye azt mondja ez a mostani jelentés, hogy az Európai Unió alapértékei Magyarországon sérülnek, nem teljesülnek bizonyos feltételek, vagy bizonyos jogokat nem kapnak meg bizonyos csoportok. Néhány példa, ugye, amit kifogásolja a jelentés, de ezek a kifogások, mint a kedves hallgatók is hallani fogják, gyakorlatilag az elmúlt 5 év mantrájába teljesen beleilleszkednek, amikor a brüsszeli intézmények Magyarországgal szembeni kritikáiról szó van. Kifogásolják a bírói függetlenséget, az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét, általában az alkotmányos működésnek a kérdéseit, a választójogi rendszert. Ez utóbbi különösen annak tükrében nagyon érdekes, hogyha április 3-án nagyon erős szavazatarányjal, nagyon erős politikai mandátumot kaptak a jelenlegi kormánypártok. De bizonyos gazdasági, szociális jogok terén is kritikát fogalmaz meg, vagy éppen a kisebbségek, hogy teljesen konkrét legyek, például a migránsok jogainak a csorbulását is felrója ez a jelentés Magyarországra. Sok-sok olyan politikai, ideológiai kérdés, amelyben az elmúlt években az uniós intézmények és a magyar kormány egymásnak feszültek, döntően azért, mert Brüsszel egy olyan föderalista irányt vett az elmúlt években, amelyet a magyar kormány a magyar érdekek védelmezőjeként nem szeretne átvenni. Ebből fakad ez a politikai konfliktus, és a jelentés szerzői, és valószínűleg ezt a jelentést ezen a héten elfogadják, megszavazzák majd a Libe bizottság tagjai, gyakorlatilag pénzügyi zsarolással szeretnék a magyar kormányt jobb belátásra bírni. Még egy fontos gondolat, és ebben is hasonlít ez a jelentés az elmúlt években, hát nagyobb nyilvánosságot kapott uniós dokumentumokhoz, hogy itt is nagyon erősen tetten érhető az, és már ugye beszéltünk az egyoldalúságról, hogy a nyílt társadalom hálózatának a tagjai, azok a politikai NGO-k, amelyek mindenféle demokratikus felhatalmazás nélkül szeretnék a brüsszeli vagy számos tagállamban a tagállami politikát befolyásolni, nagyon erősen rányomták a bélyegüket ennek a riportnak a végső tervezett szövegére. Amnesty International, Transparency International, Human Rights Watch, sokáig lehetne folytatni a sort. Egy közös bennük, hogy egyfajta föderalista Európát a tagállami érdekérvényesítéssel szemben a brüsszeli intézmények megerősítését célozzák, és hát minden olyan tagállami törekvés, ami ennek ellent mond, a számukra hát cél vagy célkeresztben van, és ezért mindent megtesznek. Ez a jelentés is erről szól gyakorlatilag.
Ugye felmerülhet az emberekben az is, hogy tekintve akár a Sargentini jelentést, illetve más ilyen jellegű kísérleteket is, hogy ilyenek már történtek korábban, és ahogy ön is említette, a témák sem éppen újdonságnak mondhatóak, amiket feldolgoz ez a jelentés is. Van erre esetleg valami külön ok, hogy az európai vezetés vagy vezető elit úgy gondolta, hogy jónak látta újra asztalra helyezni ezt a kérdést? Esetleg köze lehet olyan aktuálpolitikai kérdésekhez, amikben akár most aktuálisan sem értenek egyet a magyar kormányal, akár háború tekintetében, akár energiapolitika tekintetében?
Ennek a jelentésnek a közvetlen, ha fogalmazhatok így előzménye, az a tavaly szeptember végi, október elejé európai parlamenti delegáció, amelyet a jelentést jegyző Gwendolyn Delbos Corfield vezetett, és az akkori látogatásnak gyakorlatilag a megállapításait önti ez a jelentés most egy komplex dokumentumban. Zárójeles, de fontos megjegyzés, hogy azon a látogatáson is a meginterjú volt partnerek köre azért az nagyon erősen a soros hálózatnak a hazai helytartóira koncentrált. Viszont azóta ugye sok víz lefolyt a Dunán, és a fő dolog, ami miatt ez most kiemelt figyelmet kap, ez a helyreállítási alap kapcsán az uniós intézmények, a bizottság és a Magyarország közötti vita. Ugye az elmúlt hónapokban erről sok-sok beszélgetés folyt, de most nagyon úgy tűnik, hogy közel van a megállapodás a magyar kormány és az Európai Bizottság között, és az Európai Parlament ennek a megoldásnak, vagy ennek a megállapodás közé szeretne éket verni. És azért azt látni kell, hogy a helyreállítási alapból számos nemzetgazdaságilag, társadalompolitikailag nagyon fontos célt szeretne támogatni a kormány, például pedagógus béremelést, egészségügyi dolgozók fizetésemelését, és ezek a manőverei az Európai Parlamentnek, és hát emögött azért hazai ellenzéki európai parlamenti képviselők, baloldali európai parlamenti képviselők is vannak, ezek gyakorlatilag gátolják azt, hogy a magyar kormány ezeket az amúgy Magyarországnak járó forrásokat például az egészségügyi vagy az oktatási ágazatban bérrendezésre fordítsa. Ilyen értelemben ugye a helyreállítás alapforrásai hozzájárulnának azért a gazdaság stabilizációjához. Egy olyan időszakban, ön is említette, amikor energiaválsággal, háborús inflációval néz szembe Nyugat-Európa, illetve hát Magyarország, ebben a szituációban az, hogy ezek a források megérkezzenek hazánk számára, ez fontos. A magyar kormány több ponton az elmúlt hetekben kompromisszumkészséget mutatott. Summa summarum, közel van a megállapodása az értesülések szerint, és az Európai Parlament ahelyett, hogy a mostani válságos időszakban valós megoldásokat kínálna az uniós társadalom, az Európai Uniós polgárok számára, azzal foglalkozik és azzal tölti az idejét, hogy megakadályozza azt, hogy Magyarország és az Európai Bizottság megállapodhassanak a helyreállítási alapforrásairól.
Mit jelentene, most kizárólag természetesen hipotetikusan, hiszen azért a jelenlegi politikai helyzetből elég egyértelműen látszik, hogy ez valószínűleg nem fog bekövetkezni, de mi történne akkor, hogyha mondjuk a magyar kormány azt mondaná, hogy rendben, a jelentést úgymond megemésztik, feldolgozzák, és erre reaktívan, tehát a jelentésben meghatározott pontok szerint cselekszenek, és úgymond a követeléseket teljesítik. Ez azért érdekelne, mert főleg az ilyen jelentések esetében azért érdekes abba is beletekinteni, hogy ha tényleg komolyan vesszük, mint komoly jelentést, és nem mint politikai heckampányt, akkor az milyen valós hatásokat jelentene, akár Magyarországra nézve?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és az ön szavaival hadd éljek, ez egy politikai heckampány. Tehát ennek a jelentésnek jogi relevanciája az Európai Bizottság és Magyarország között kötött megállapodáshoz nincsen. Az Európai Bizottság a vonatkozó jogszabályban és ahhoz kapcsolódó hivatalos dokumentumokban foglalt értékelési szempontok alapján értékeli a magyar tervet. Amennyiben kiegészítést kér, akkor azt tehát, hogy a magyar kormány figyelembe veszi, vagy éppen a nemzeti érdekek védelmére elutasítja. De az Európai Parlament ezen megállapodás vonatkozásában, jogi relevanciával most nem bír, és ez a jelentés sem bír. Ez egy politikai kommunikációs eszköz, ez egy nyomásgyakorlás bizonyos értelemben az Európai Bizottság számára, hogy ne fogadja el a magyar helyreállítási tervet. Emlékeztetném a kedves hallgatókat arra, hogy amikor a közelmúltban a lengyel helyreállítási tervet fogadta el a bizottság, az Európai Bizottság, akkor másnap az Európai Parlament egy nagyon erős politikai kommunikációs kampányt indított a bizottsággal szemben, amiért elfogadta a ugye sok szempontból különutas vagy külön úton járó lengyel kormánynak a tervét. Ilyen értelemben ez is a politikai kommunikáció, a politikai nyomásgyakorlás része. Jogi relevanciája ennek az Európai Parlamentben várhatóan a héten elfogadott jelentésnek nincsen, de értelemszerűen most ugye erről szól a közbeszéd Magyarországon és Brüsszelben is, informális csatornákon értelemszerűen, vagy nagy valószínűséggel azért van ráhatása a parlamentnek a bizottság munkájára, de gyakorlatilag ez a parlamentnek, hogy így fogalmazzak, a akciója, hogy zavart keltsen az Európai Bizottság és Magyarország között folyó tárgyalások kapcsán.
Kifejezetten örülök, hogy ezt említette, mármint hogy a zavarkeltést, ugyanis, mint köztudott, Magyarország gazdasági helyzete kapcsán, akár a forint kérdésben, akár infláció kérdésben folyamatosan merülnek fel aktuális kérdések, és például a rádióban nálunk is több elemző elmondta, hogy az is azért rendkívül nagy hatása van például a forint viselkedésére, a forint árfolyamára, hogy milyen megállapodásokat tud kötni a magyar kormány az Európai Unióval, az akár most feszült helyzet közben. Ugye akár abban természetesen ugye még nem feltétlenül lehet megbecsülni, hogy mondjuk milyen követeléseket tudnak esetleg a kompromisszum készen esetleg elfogadni, vagy akár ennek az irányába megoldási lépéseket tenni, viszont ahogy ugye több elemző is említette, hogy ez is egy faktor lehet akár gazdasági tekintetben is, például az ország jelenlegi helyzetére, hogy az Európai Unióval zajló kommunikáció az mennyire tiszta, mennyire kölcsönös megértésen alapul, és hogyha mondjuk egy ilyen jelentést nézünk, ennek milyen hatásai lehetnek akár ezekre a folyamatokra?
Az Európai Parlamentnek az elmúlt években a fő a tevékenysége kimerült abban, hogy a politikai kommunikáció terén exponálja magát. Ha megnézzük, hogy az unió előtt álló kihívások tekintetében, és legyen itt most szó akár migrációs válságról, Brexitről, energiaválságról, koronavírus válságról, az Európai Parlament milyen kézzelfogható, előremutató javaslatokkal élt az elmúlt években, akkor ennek a száma gyakorlatilag a nullával egyenlő. Ehelyett az Európai Parlament és a parlamenti képviselők a európai baloldal összefogva kéz a kézben a hazai baloldali képviselőkkel azon töltik az idejüket, hogy a számukra nem tetsző tagállamokat, és legyen itt most szó Lengyelországról, Magyarországról, más kontextusban, akár Szlovéniáról vagy más tagállamokról, kipécézik, és akkor azzal a tagállammal szemben egyfajta politikai hadjáratot folytatnak, amely ilyen jelentésekben is manifesztálódik, mint amiről most beszélgetünk. Akik a brüsszeli politika útvesztőjében azért jártasak, ők tudják, hogy azért Brüsszelben mégiscsak elsődleges az uniós jog és a jogszabályok és a szabályok, és ilyen értelemben helyén tudják kezelni, hogy egy parlamenti jelentésnek, amelynek nincsen jogi relevanciája, gyakorlatilag azért a hatásköre vagy a károkozási képessége, ahogy most magyar szempontból megfogalmazzam, azért mérsékelt. Ez egy komoly publicitást fog kapni ez a jelentés, amikor a héten elfogadják, erről fog majd szólni a brüsszeli fősodratú média, figyelmen kívül hagyva természetesen és nagyvonalúan háttérbe szorítva amúgy az elmúlt években elért magyar eredményeket például a gazdaság terén. Azzal maximálisan egyetértek, hogy mind a helyreállítási alapnak, és ugye van itt még egy pénzügyi boríték, az úgynevezett több éves pénzügyi keret, vagy MFF-nek a kérdése, amely szintén tárgyalás alatt van a partnerségi megállapodás ennek kapcsán. Mind a kettőnek nagy szerepe van, és valószínűleg nagy szerepe lesz a válságnak a következményeinek a leküzdésében. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a magyar kormány egy olyan utat választotta, magyar polgárok, családok megvédésével, rezsicsökkentés, ársapkáknak az alkalmazása, amelyről Brüsszelben sokan azt gondolják, hogy nem ezt kellene nem ezt a politikát kellene folytatnia a magyar kormánynak. Brüsszelből sokkal inkább olyan hangok jönnek, hogy a háború költségeit az európai polgárokkal kellene megfizetni. A magyar kormány pedig azt mondja, hogy ez nem a mi háborunk, és a magyar emberek ne fizessék meg ennek a háborúnak az árát. Azt gondolom, hogy ez a húzavona is valahol a háttérben ott van ebben a politikai kérdésben, de a jó hír az, még egyszer mondom, hogy az Európai Parlamentnek a jogi értelemben vett beleszólásába a kérdésbe az minimális.
Utolsó kérdésként még ott arra esetleg kitérhetnénk, hogy ha így ilyen módon, ahogy ön által is említette, egyfajta kommunikációs kaszkadőr mutatványként tekintünk mondjuk erre, és a jogi aspektusait szemlélve tekintjük meg a kérdést, akkor jelen pillanatban, ahogy ön is mondta, nem tűnik úgy, hogy uniós jogi tekintetben túl nagy hatása lenne a jelentésnek. Várható attól függetlenül a magyar kormány részéről bármilyen fronton komolyabb reakció erre a jelentésre? Mit lehet várni tőlük?
A magyar kormány tagjai azért szoktak reagálni természetesen az európai parlamenti politikai fejleményekre. Gulyás Gergely miniszter úr heti sajtótájékoztatóin is rendszeresen föltesznek az újságírók ezzel kapcsolatos kérdéseket. Természetesen a hazai kormánypártoknak vannak európai parlamenti képviselőik, amelyek a szakbizottsági vagy éppen plenáris vitában kifejtik az álláspontjukat. Ugye, hogyha ezt most elfogadja a szakbizottság a héten, ez nagy valószínűséggel megtörténik, akkor szeptemberben valószínűsíthető az, hogy az Európai Parlament plenáris ülése ezt megtárgyalja. És még egy dolog talán ugye a parlament nyomás gyakorlását vagy időzítését tekintve az pedig az, hogy a 2022-es jogállamisági jelentés az Európai Bizottság tollából az a közeljövőben kerül nyilvánosságra, ezen a héten vagy a jövő héten a várakozások szerint. Ilyen értelemben azt mondom, hogy a parlament egy kicsit nyomást szeretne gyakorolni a bizottságra, hogy harcosabb legyen az a jogállamisági jelentés, amely Magyarországról szól. Én abban bízom, és azért az elmúlt hetek bizakodással töltenek el ezt, illetve hogy a bizottságban mégiscsak a józanész kerekedik fölül. A bizottság érdeke és az uniós források felhasználása, a bizottság érdeke és az európai gazdaság erősítése. Ennek az európai gazdaságnak Magyarország egy húzó ország, a húzó tagállama volt az elmúlt években. Ilyen értelemben végsősoron kölcsönös érdek, hogy a Magyarországnak járó forrásokat minél hamarabb és minél jobban felhasználhassa Magyarország.
Kovács Attilának, az Alapjogokért Központ Európai Uniós Kutatási Igazgatójának nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.